Testvérek, az imént felolvasott igék alapján szeretném hirdetni köztetek Istenünk üzenetét. Újra olvasom a Máté evangéliuma 18. részének a 35. versét. Jézus mondja, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Eddig az írott ige. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, ugye a lelki pásztorotok Fehérváron szolgál. Én már nyugdíjasként a budai ifi gyülekezetbe járok, így én kerültem ide most azért, hogy hirdessem Isten igéjét közöttetek. Elmondhatom azt, hogy sokszor prédikáltam életem során a felolvasott igéről. Az Ethosz című negyedévente megjelenő családi lap egy régebbi számában olvastam egy cikket ezzel a címmel, gyógyulás megbocsátás által. Az akkor olvasott cikk nagyon megfogott, és ennek a cikknek, amiről majd később szólok, fontos szerepe volt az igehirdetés megszületésében. Az előző szakaszban Jézus a vétkező megfeddéséről beszél. Ha látod, hogy vétkezik atyád fia, menj el hozzá. Aztán elmondja a feddés módszerét is, előbb négy szem közt fedd meg, aztán két tanú jelenlétében, ha nem hallgat rád, akkor mondd meg a gyülekezetnek, tanítja Jézus. A feddés szolgálata, a testvérek egymás felé való szolgálata. Nagyon kiment a divatból, pedig Jézus tanítása szerint a keresztény élethez hozzátartozik. Erről a tanításról jut Péternek eszébe a kérdés, hányszor vétkezhet ellenem az atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki. Péter nagy lelkű akar lenni, hozzáteszi a kérdéshez, még hétszer is. És akkor Jézus válasza így hangzik, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer, hétszer is. A 70-szer, hétszer tulajdonképpen a végtelenséget jelenti. A hetes száma Szentírásban a teljesség jele, Jézus a teljességet 70-szer, 7-szerre módosítja. Ez azt jelenti, hogy újra meg újra bocsáss meg az ellened vétkezőnek. A megbocsátás, a szívbéli megbocsátás a mennyek országának egyik nagyon fontos eseménye. El is mond Jézus egy példázatot. Hasonlatos a mennyek országa királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Visznek elibe egy szolgát, aki 10 000 talentummal, azaz kifizethetetlen adóssággal tartozott neki. A szolga könyörög, bocsásson meg neki a király. A király megbocsát, nagy lelkűen elengedi ezt a megfizethetetlen adósságot. Ezt a valóságot éljük át, testvérek, mi keresztények, újra és újra, mikor idejárulunk az úrasztalához, mert a Szent Istenhez a bűnös ember csak úgy közelíthet, hogy az Isten megbocsát nékünk Jézus Krisztusért. Ha őszinte bűnbánattal közeledünk Istenhez, akkor újra és újra megbocsát nekünk. Ennek a megbocsátásnak, az Isten részéről való megbocsátásnak van egy feltétele. Mégpedig az, hogy mi is, te is, meg én is tudjunk szívből megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Nem véletlen az, testvérek, hogy Jézus a tőle tanult imádságban is elmondja, illetve elmondatja velünk ezt a mondatot: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert a szívből való megbocsátás, ismétlen magamat, nagyon lényeges része az életünknek. Tehát nem csak én fogadom el Isten bocsánatát újra és újra, hanem én is szívből megbocsátok az ellenem vétkezőnek. És ezen a ponton jött számomra a megdöbbentő történet a már említett folyóiratban. Egy fiatal lelkészházas párról van szó. A lelkész elvégzi a teológiát, de szívből nem tud megbocsátani. Amiatt, hogy a szíve mélyén a meg nem bocsátás meghúzódik, újra és újra kitör, nehéz természetű ember lesz. Leírja a cikkíró, hogy két mennyasszonya is elhagyta őt ezzel az indokkal: ha mennyasszonyként így bánsz velem, akkor hogyan bánsz majd velem, ha feleséged leszek? Végül is megnősült, feleséget kapott, kislánya született, de a kirobbanó feszültséggel teli élet családjának nagy keserűséget okozott. Bántotta őt is ez a természete, azonban változtatni nem tudott a maga erejéből. Megvallotta újra és újra a bűnét, de újra és újra vétkezett a kitöréseivel, éppen a családja ellen, azok ellen, akik legközelebb álltak hozzá. Egy alkalommal egy idős lelkészpár látogatta meg ezt a fiatal házaspárt. Beszélgetés közben derült ki, hogy ennek a fiatalabb lelkésznek nőtestvére van. Csodálkoztak a jó ismerősök, hogy eddig erről nem hallottak, elkezdtek erről az élettitokról beszélgetni. Kiderült a beszélgetés során, hogy a lelkész nővére a lelkész gyermekkorában, kisgyermekként sokszor megalázta, bántalmazta, így aztán kisgyermekként megfogadta, hogy egy nőnek sem fog az életében alkalmat adni arra, hogy őt megalázza, és ez a fogadalom ott volt a tudata mélyén, ez azt jelentette, hogy parancsolni akar, szabályokat meghatározni, elsőként lesújtani. Tanulmányai alatt még a teológiát tanulmányozta, hitre jutása után a hitetlenségét meg is vallotta Istennek ezt a bűnét. A meg nem bocsátás azonban nem ismerte fel, nem vallotta meg. Nem jött rá, hogy neki is meg kell bocsátani az ellene vétkezőnek, mégpedig szívből. Ez a mostani beszélgetés vezette rá arra a lelkészpárt, a lelkész elsősorban, hogy ezt a vétkét, a meg nem bocsátás, az elfojtott haragot, a fogadalmat, hogy elsőként fog lesújtani, ezt is meg kell vallania, le kell tennie Isten előtt. Egy éjszakába nyúló beszélgetés lett, aztán bűnvallással folytatódott, és ez a lelkész sírt Isten előtt, a felesége előtt is, a jelenlévő lelkészházaspár előtt is a kemény szívűsége miatt, a megbocsátani nem tudása miatt. Amikor Isten előtt kimondta, hogy megbocsátott, és bocsánatot kért a benne eltemetett gonosz fogadalom miatt, akkor meggyógyult ennek a lelkésznek az élete. Nem sokkal ezután abba a városba hívták vendégszolgálatra, ahol nővére is lakott. Istentől való jelnek vette azt, hogy éppen hazahívták őt, a szolgálat előtt elment nővérét meglátogatni, megvallotta neki ezt a bűnét, tisztázták kölcsönösen ezeket a dolgokat, megbocsátottak egymásnak, s a beszélgetés során derült ki az, hogy azon az éjszakán, amikor a lelkész sírt Isten előtt az eddig takargatott bűne miatt, azon az éjszakán érzett indítást a nővére is arra, hogy elmenjen a templomba, hogy megbéküljön Istennel. Ez a példa azért volt számomra meghatározó érvényű, mert jelezte azt. Nem csak ő gyógyult meg, aki a gyermekkorában tett fogadalmát megvallotta bűnként, hanem miközben ez történt, a nővére életében is leomlott az a válaszfal, ami őt Istentől eltávolította. Bizony, arra gondoltam, testvérek, amikor ezt a példát úgy megértettem, hogy mennyi gyűlölet van felhalmozódva ma a szívekben, párthoz tartozás miatt, más felekezethez való tartozás miatt, szegénység, gazdagság, szerencse, szerencsétlenség miatt. Nagyon sok ember hordoz a szívében engesztelhetetlen gyűlöletet a mai magyar társadalomban. És ez a gyűlölet pusztít bennünket. Gyökösi Endre nyugalmat eltávozott lelkipásztor, annak idején így szótagolta ezt a szót, hogy gyűlölet, tehát benne van az ölés gondolata is. Az iszlám és a kereszténység között is kimondhatatlan ellentét feszül. Az iszlám tanai szerint, amikor Allahért ölsz, akkor jót teszel, Jézus pedig azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, de a keresztény gyülekezetek, egyházok között is ott húzódik, talán ma már nem olyan mélyen, de még mindig ott vannak a feszültségek. Hogyan lehetne ezen változtatni? Egy újságban ezzel a kérdéssel kapcsolatban ez a válasz hangzott el. A civil szervezeteknek kell összefogni, hogy ez az ellentét feloldódjon. De hol vannak azok a civil szervezetek, amelyek tanítanak a megbocsátásról, a szívből való megbocsátásról? Olyan szervezetek vannak, amelyek próbálnak segíteni a bajban lévő embernek, de a szívből való megbocsátást nem tanítják. Egyedül a keresztény egyházakban hangzik el ez a mondat, újra meg újra, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az egyházak, a gyülekezeti tagok tanulják, remélhetőleg tanulják ezt a leckét, gondolhatunk itt az ökumenikus imahét alkalmaira is, de arra a valóságra is, hogy meg kell, hogy legyen az életünkben az egymásnak való megbocsátás, a szívből való megbocsátás. emlékszem, jó régen volt már, amikor majdnap Frankfurtban voltam egy ilyen nagy, csendes napon, csendes helyen, ott is a megbocsátásról szólt a tanítás, és a tanító azt mondta nekünk akkor, hogy most gondold magad elé, képzeld magad elé azt, akivel szemben a szívedben harag, meg nem bocsátás van. És miután ezt megtetted, azután gondolatban mondd el neki, hogy megbocsátok néked. Akkor az akkori esperesemmel szemben volt bennem egy ilyen harag, és akkor elmondtam, hogy megbocsátok néked, és valóban ez a folyamat elkezdődött azáltal, hogy kimondtam azt, hogy megbocsátok néked, azáltal gyógyulni kezdett a lelkem. És hadd kérjelek benneteket, testvérek, hogy ti is gyakoroljátok magatokat ebben, hogy igenis először magadban mondod ki azt, hogy megbocsátok te néked, testvérem, barátom, ismerősöm, azt miután sokszor kimondtátok, azután gyakorlatban, szemtől szemben is könnyebb lesz ezt elmondani. Miközben ezt így mondom, Jézus tanítását továbbadom, azt is elmondom, hogy amikor a mai élet valóságát láttam, akkor úgy gondolom, hogy ezek a feszültségek növekedni fognak, ha csak Isten valamilyen ébredést nem ad a világ életében. Mintha affelé az idő felé haladnánk, amiről Jézus beszél, hogy nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, jó lenne, hogyha még Isten adna időt a megtérésre, és megtanulnánk megélni a szívből való megbocsátást. Ez azért fontos, testvérek, mert az életünk végén mindannyian találkozunk a mennyei atyával. A szívből megbocsátani nem tudó tanítványoknak pedig Jézus, a példázatbeli királyra hivatkozva, aki börtönbe záratta, azt a megbocsátani nem tudó, azt a szolgatársát, aki nem tudta neki megadni az egy napnyi napszámot, na, tehát ő rá hivatkozva Jézus azt mondja, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafián. Mit tett ezzel a szolgával az ura, akinek elengedte a megfizetetlen adósságot? És aztán ő mégsem tudott elengedni egy napi napszámot. Vessétek őt a külső sötétségre, mondta az Úr a példázatban, ahol lesírás és fogcsikoltatás. Kezdjük el, testvérek, gyakorolni a szívből való megbocsátás. Talán jobb is az, hogy ma erről az igéről egy nem köztetek élő és nem aktív lelkipásztor beszél, mert itt talán könnyebb elfogadni az igének a tanítását. Hadd mondjam még azt befejező gondolatként, hogy az egészséget már így határozzák meg, testi, lelki, szellemi jólétet jelent az egészség. Tehát testileg, lelkileg, szellemileg jól kell lennünk ahhoz, hogy egészségesek legyünk. És ez a szellemi jólét ott kezdődik el, amikor elkezdek engedelmeskedni Istennek. Legyünk egészségesek, hogy a mennyei atyánk ne büntessen, hanem azt mondja majd annak idején nekünk is, hogy menj be, a te uradnak örömét.